Most hallgass rám, szolgám Jákób, Izrael, akit kiválasztottam. Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyamében, és aki megsegít. Ne félj, szolgám Jákób, Jesúrún, akit kiválasztottam, mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra, lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sadjadékaidra. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szájra most mireánk és vezessel bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint a szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 115. részéből, annak mind a 18 verséből. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezd dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak. Van lábuk, de nem járnak. Nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk, az Úr meg fog áldani, megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csendhonába tértek, hanem mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Kedves szeretett testvérek, hallottuk az ige buzdítását, azért, hogy Isten felszabadíthassa lelkünket a hálaadásra, gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk te eléd, Urunk, és áldja és magasztalja a mi lelkünk a te nagy nevedet, mert Jézus Krisztusban, Urunk, olyan nevet adtál, ami szívünkbe és ami ajkainkra, amely névben erő van. Ó, Úrunk Jézus Krisztus, te voltál az, aki az elmúlt hét napjaiban is vezéreltél, megtartottál, és lelkünkbe sokszor vigasztattál, bátorítottál. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a mai napon is a nyugodalom napját megszentelhetjük, és hogy az Isten népének van bemenetele az Isten lelke nyugodalmába. Ó, Úrunk, légy most segítségül nekünk, hogy meg tudjunk szűnni minden olyan gondolattól és nyomorúságtól, amely távol szeretne bennünket vinni te tőled. Légy irgalmas hozzánk, Urunk, ebben a nagy melegben, s kérünk, Urunk, hogy te hűsítsd le a mi testünket, lelkünket, gondolatainkat a te szent lelkednek jelen valósága által. Könyörgünk, Urunk, az ige hirdetőjéért, szent lelked által vezéreld, Urunk, az ő ajkát és gondolatait, és szeretnénk könyörögni, Urunk, önmagunkért is egyen-egyenként, mert szükségünk van a te igéd meghallására, befogadására és megtartására. Jövel, Szentlélek, Úristen, kérünk, hogy rontsd le a mi szívünkben mindazt, ami oda akar lépni, ahol az Isten számára elkészített hely van. Engedd meg, Urunk, hogy téged tartsunk egyedül Istennek, élő, megelevenítő, újjáteremtő Istenünknek. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk, Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található Mózes második könyvében, a 20. fejezet 4., 5. és 6. verseiben a következőképpen. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, hangzott az első parancsolat, és jó volt látni a múlt héten, hogy a törvény, Isten 10 parancsolata nem büntetésünkre, hanem a javunkra adatott, és valójában ez nem is felszólítás, hanem inkább hálaadás ennek a megcselekvése, hiszen Isten előbb szeretett bennünket, megszabadított. Izraelt az egyiptomi fogságból, bennünket pedig a kárhozatból, az Úr Jézus Krisztus az ő egyszülött fia által. Nem parancs ezért elsősorban ez a 10 ige, hanem, ahogyan mondtam is a múlt héten, mint egy életvezetési tanács az Istentől, amely az örök életre vezet. Ma egy újabb parancsot nézünk meg, ne csinálj magadnak faragott képet. Most tudatosan a Károli fordításból idéztem az igét, azért, mert amikor a teológiára jártam, akkor még nem viseltem szakállat, és egy alkalommal kijöve a mosdóból azt mondta az egyik szobatársam, hogy Feri, vétettél a második parancsolat ellen. Először nem tudtam mire vélni, aztán mondta, hogy csak nézek bele a tükörbe, fogom látni, hogy megvágtam magam, faragott képet készítettem magamnak. Hát ez a tréfás magyarázata az igének, de azért ennél sokkal komolyabb üzenete van. Bár sokan úgy vélik, mint ahogyan azt a múlt vasárnap is láttuk, hogy ez igazából egy idejét múlt dolog, ez ránk már nem vonatkozik, hiszen senki sincs közöttünk, aki neki állna otthon Isten szobrot faragni. Nem csinálunk ilyet, nem készítünk magunknak. Most azonban mégis bele kell tekintenünk nem egy fizikailag látható tükörbe, hanem Isten igéjének tiszta tükrébe, és látni fogjuk, hogy bizony e parancsolat megtartása tekintetében sem vagyunk szeplőtelenek. Előbb azonban érdemes egy kicsit visszább lépni az időben, hogy jobb rálátásunk legyen életünkre, korunkra. Tulajdonképpen ember emlékezet óta az emberben ott van a vágy, hogy kiábrázolja azt, akit vagy amit imád. Ezt látta Izrael népe is Egyiptomban, az ott töltött évszázadokban, ami először nem fogság volt, mert nem annak indult, hanem egy dicsőséges, megbecsült nép Egyiptom körében. És a jó mód az könnyen elfeledteti az emberrel azt, hogy az élő Istene van, és hogy őtőle függ az élete. Nem történt ez másképpen Izraellel sem, és amikor igazán nagy bajba kerültek, amikor elteltek évszázadok, megszaporodtak, és aztán egyre nagyobb elnyomásban volt részük, akkor kezdtek el újra az ő Istenükhöz kiáltani. Isten pedig meghallgatta őket, és megszabadította. A Vöröstengeren való átkelés után a Sínai hegyhez érkeztek a vándorlás során, és ott, amikor Mózes felment a hegyre az Úrhoz, 40 napot töltött fönn Mózes a hegyen, és az emberek azt mondogatták lent, az kezdett el terjedni, hogy már nem is jön le Mózes, ez már meghalt. Éppen ezért úgy is döntöttek, készítsünk hát akkor egy Isten szobrot magunknak, akit majd látható módon követhetünk, imádhatunk. Kényszerítették Áront, hogy készítsen az ő általuk levetett arany ékszerekből egy aranyborjút. Aztán Mózes, amikor lejött a hegyről, ezt a szobrot elpusztította, de Izrael egész történelmén végig vonult a bálványimádás problémája. Hiába tapasztalták meg annyiszor Isten kegyelmét, ők mégis sokszor bálványisteneket követtek, vagy készítettek maguknak. Aztán, ahogy haladunk előre az időben, akkor van egy újabb fontos állomás, mégpedig az Úr Jézus földi élete után egy újabb kísértés következett, mégpedig az Úr Jézus testi kiábrázolása. Egyre másra készültek a feszületek, előbb talán csak a templomokban, aztán úton, útfélen, És most eljutottunk odáig, hogy fülbevalóként, nyakláncként hordja, viseli nagyon sok ember. És odáig ment a dolog, hogy bizony nagyon sokan abban az időben, ha megkérdeztek volna embereket, kit is imádsz te keresztényként, lehet hamarabb jutott volna az embereknek eszébe egy-egy szent vagy Mária neve, mint az Úr Jézusé. Ezek ellen is fellépett a reformáció. Ezért szép, tiszta, fehérek például a református templomok. Ezért nincsenek képek mi nálunk. Hogy ne ezeket bámuljuk Isten tisztelet közben, vagy különösen ne ezekhez imádkozzunk. Nálunk is vannak a református templomokban jelképek, szimbólumok, de ezek fel sem vetődik, hogy imádatnak a tárgyai lehetnek, sőt kifejezetten tiltjuk, nehogy eszébe jusson bárkinek is ilyet tennie. És ha már templomnál vagyunk, essen néhány szó arról, amit itt a templomban látunk. A református templomnak két központi része van. Az egyik a szószék, amely nem csak azért foglal helyet a református templomokban középen, hogy jó legyen a templom akusztikája, jól lehessen hallani az ige hirdetőt, hanem azért is, mert jelképezi, hogy Isten igéje van a középpontban. És a másik ilyen pedig az úrasztala, ahonnan a sákramentumok kiszolgálásának, az áldás vételének a helye. És emellett vannak jelképeink a templomokban, de ezek kizárólag szimbólumok. Ott van a templomok tornyain, református templom tornyain a csillag, vagy a kakas. Tudjuk, hogy ezek mire figyelmeztetnek. Vagy arra, hogyha az Úr Jézust keresed, akkor itt, ahogy a betlehemi csillag mutatta az utat, most itt a templom tetején levő csillag mutatja, ide gyere, itt találkozhatsz vele, itt imádhatod őt. Vagy a kakas figyelmeztet, hogy meg ne tagadd az Urat, mint annak idején Péter. Aztán itt a mi templomunkban a talán három legtöbbet látható szimbólum, amit megemlítek, bár sokkal több van, de nem akarok ezekbe belemenni. Az egyik a Kálvin János hitvallását kifejező ábra, ahol egy kéz, egy égő szívet emel fel, szívemet égő áldozatul az Úrnak ajánlom. Aztán látjuk a galambot, amely a szent lelket, Isten szent lelkét jelképezi, emlékeztetve az Úr Jézus keresztségére, és az úrvacsorai kehely látható még nagyon sokszor, amely az értünk megtöretett testét és értünk ontott vérét jelképezi az Úr Jézusnak. Hát ilyen szimbólumok lehetnek, vannak református templomokban, de semmiképpen sem jelenti azt, hogy ezeket imádni lehetne vagy kellene. A második parancsolat így egyértelműen tiltja a mi Urunk ábrázolását. Nem véletlen az, hogy az Úr Jézusról nem készült egyetlen egy kép vagy festmény sem. Hogy a zsidó embereknek, az Úr Jézus kortársainak nem jutott eszébe, hogy fessenek róla képet, az egyértelmű, de a pogányok sem tették ezt meg. Nyilvánvalóan oka ez annak, hogy Isten ezt így akarta, így rendelte. Meg se forduljon a fejünkbe, hogy egy képet imádunk. Ott van bár a torinói lepel, amelyet vitatnak, hogy eredeti-e, nem-e, de ha kiderülne, hogy ez eredeti, minket ez akkor sem befolyásol egyáltalán, mert nem számít, hogy hogy nézett ki abban a 33 esztendőben az Úr Jézus, amíg ezen a földön élt. Ez számunkra egészen közömbös. János evangéliumában így olvassuk, Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Ebben minden benne van ezzel kapcsolatban. Annak idején tudjuk, a hitetlenkedő Tamás apostol is látni akarta az Úr Jézust, testileg, feltámadása után, és hiába mondták a tanítványok, hogy itt volt, nem hitte el, és amikor 8. napon megjelent, akkor mondta, hogy na gyere, tapintsd meg akkor a sebeket, és azt mondta az Úr Jézus, mivel láttál, hiszel, de boldogok, akik nem látnak és hisznek. Nekünk tehát fontos üzenet, hogy ne azt keressük, hogyan nézhetett ki Jézus, hogy legyenek róla elképzelt festményeink, hanem hogy higgyünk ő benne. Ez nem azt jelenti, hogy bűn feltétlenül egy filmet készíteni az Úr Jézusról, de jól jegyezzük meg és véssük a szívünkben, hogy semmiképpen sem imádjuk ezeket az ábrákat. Mondhatnánk összefoglalva úgy is, ne ábrázolj, hanem higgy. Azért sem lehet az Urat kiábrázolni, mert ő egészen más. Így mondta ezt a nagy teológus Barth Károly. Egészen más. Például népszerű, jól ismert kép a kereszt, de hát a kereszt az Úr Jézus testi szenvedését meg tudja jeleníteni, de annak a mélységét nem, szálla alá poklokra. Rengeteg embert megfeszítettek abban a korban, nem csak az Úr Jézust. De mégiscsak ő az egyetlen, az igaz, a bűntelen lett, ami megváltunk rá. Ami megváltunk. Nézzük most már egy kicsit konkrétabban, hogy milyen bálványok kreálása kísérthet bennünket. Van, amikor a szavainkkal próbáljuk megformázni Istent valamilyen alakban. Például, amikor a jóistenkéről beszélünk. Amikor ezt a kifejezést használjuk, akkor is egy bálványt készítünk magunknak. Egyrészt azért mondhatjuk ezt, mert Isten nem csak jó. Isten nem csak jó, hanem igazságos is. És fog ítélni. Nem úgy kell elképzelni Isten, mint egy cukros bácsit. Mint egy kedves valakit, mint egy télapót. Aki az amerikai filmekben odaülteti a gyerekeket az ölébe, megsimogatja mindenkinek a fejét, és azt mondja, hogy jó, meg lesz a kívánságot. Nem ez a mi Istenünk. Ez csak maximum elképzelhetik emberek maguknak. Másrészt pedig a kicsinyítő képző azt is kifejezi, hogy valaki uralni akarja Istent, és nem imádni. A jó Istenke így egy bálvány, akit a vallásos ember teljes jó szándékkal, szeretettel, tudatlanul alkot meg. Olyasmi bálvány, mint annak idején, amit alkotott, és amit vitt magával Lábántól az ő lánya. Elvitte, ellopta magával ezt a bálványt, és amikor Lábán kereste, akkor azt mondta a lány, Ráhel, itt van a nyereg alatt. Olyan bálvány, amit bármikor elő lehet venni. Amikor kedvem van, kiveszem a nyereg alól, kiveszem a gondolataimból, és akkor lehet hozzá imádkozni. Amúgy meg félretesszük, nincs rá szükség, valahol el van. Istent azonban nem lehet kiábrázolni, és nem lehet az ő erejét kölcsönvenni, igénybe venni, amikor nekünk tetszik. Valami ilyesmiben reménykedett Izrael népe is, amikor nem bálványszobor formájában imádta Istent, vagy gondolta, hogy majd uralkodik fölötte, hanem amikor a csatába elvitte a frigyládát. Úgy gondolták, hogy elvesztettük a csatát, biztos azért, mert nem volt itt Isten köztünk. Na, akkor vigyük magunkkal a frigyládát. Ott van, azt ígérte az Isten, hogy ott lesz a szentek szentjében a frigyládánál. Akkor vigyük magunkkal a csatába, így tuti győzni fogunk. Még az ellenség is megremegett. Húha, itt a frigyláda, mi lesz? És veszítettek. És Isten engedte, hogy elvigye az ellenség azt a frigyládát. Mert onnantól kezdve, hogy még erre a szent dologra, mint frigyláda, úgy tekint az nép, mint egy bálványra, Isten abban a pillanatban elhagyja. És marad egy egyszerű doboz, amit lehet vinni, hozni, akár kinyitni, vagy összetörni is. Mert nincs benne erő, semmilyen tárgyban és hatalomban, hanem csak egyedül az élő Istenben. Van, aki sorsnak, van, aki minden dolog végső okának nevezi Istent. Hát, erre azt szoktuk mondani, kérdezni, hogy van-e mélysége, értelme az ilyen hitnek. Hogy milyen Isten valójában, azt egyedül a Szentírásból tudjuk. Sehonnan máshonnan. Mert, ahogy mondtam is, Isten egészen más, nem olyan, mint amilyennek mi el tudjuk képzelni. Csak onnan tudhatjuk, hogy Isten milyen, ha elolvassuk azt, amit ő kijelentett önmagáról innen a Szentírásban, a Bibliában. Aki sok időt tölt igeolvasással, imádsággal, bibliakörökbe jár, olvas lelki irodalmat, az, ahogy telik az idő, egyre többet tud meg az élő Istenről, egyre valóságosabb képe lesz róla. Akinek pedig elég olykor-olykor, néha-néha egy kis istentisztelet, annak lesz valami elképzelése, elgondolása, szerintem ilyen Isten. Valahogy úgy, mint amikor néhány hónappal ezelőtt egy kisgyerekkel találkoztam egy bevásárlóközpontban, és megismert ez a kisgyermek. Néhányszor itt volt családi istentiszteleten, és nem tudott velem betelni. Állandóan jött-ment, sertepertért körülöttem. És aztán hitoktatónkkal, Plaszkó Zoltánnal beszélgettünk erről, és mondja, hogy hát persze, mert neki milyen furcsa, hogy láthat engem Balást fekete-fehér ruha nélkül is. Mert a gyereknek mi volt a fejében, hogy hát a tiszteletes bácsi ilyen. És egészen meglepő számára, hogy nem csak ilyen, hanem más is. És még felnőtt embereknek is elképzelésük van, akár a lelkészekről, vagy orvosokról, mert csak egy bizonyos részét látják az életüknek. Hát azok ilyenek. És sokan így vannak Istennel is. Hát ő ilyen. Hallottunk róla valamit egy temetésen, vagy egy keresztelőn, vagy egy esküvőn, vagy egy istentiszteleten valahol, vagy láttuk a tévében, valami volt közvetítve, hát biztos ilyen. De Isten egészen más. Van, akinek elég annyi Istenből, hogy tudja a mi atyánkot. És hogyha valami baj van, elő lehet rántani. Előveszem. Ezt az imádságot tudom. Bekerülök a kórházba, mondom folyamatosan, mint a mantrát a mi atyánkot. Sokan vannak, akik ilyenkor rendelkeznek, hozzatok be gyorsan valami imakönyvet. És akkor olvassa az imádságokat, mondván, majd ettől meggyógyulok. Megint csak a bálvány, Isten elő van véve. Előveszem a kis könyvet, sok mindent olvasok, meg fog gyógyulni. Utána meg félre lehet tenni. Valahová a polc mögé betenni. Ez bálványimádás. Kegyes, mindenképpen tisztelnivaló, de nem igazi Isten ismeret és Isten tisztelet. Sok más bálványimádás is jelen van korunkban. Vannak kegyeseknek tűnők, és szinte sátániak is, ezeket babonaságnak nevezzük. Kegyesnek tűnő babonaság például a lekopogás. Amikor lekopognak valamit az emberek. Hallottam olyat, aki elmondta, hogy az a hivatalos, hogy bal kézzel alulról fölfelé kell kopogtatni. Sokan gyakorolják, ma már azt sem tudjuk, hogy mi ez. Valójában ez azt jelentette eredetileg, hogy valami jó történt, és akkor, Uram, hálás vagyok, hallod? És akkor kopogtat. Hallod? Hálás vagyok, nem felejtettem el. Hát így adunk hálát Istennek. Ennyivel? Koppantottam kettőt? Meg van köszönve? Hát hogy adunk hálát? Imádságban? Adakozásban? Valamilyen szolgálatra odaadom magam? Hány és hány lehetőség van, hogy kifejezzem hálámat Isten iránt? De nem ennyi, hogy kopogok kettőt, hármat. Aztán vannak más babonaságok is. Csak néhányat, tényleg csak néhányat érdekességképpen említek. Van a fekete macska, amiről azt mondják, hogy ha átmegy előttünk, szerencsétlenségünk lesz. Még rádió műsort is hallottam ezzel kapcsolatban, amiben egy nő azt mondta, hogy nagyon sokan nem jól ismerik ezt a babonaságot, mert csak akkor árt a fekete macska, ha az egyik irányból a másikba megy át előttünk, de visszafelé nem. Azt már nem emlékszem, hogy mit mondott. Aztán vannak, akik a kéményseprőt látva azonnal keresik a gombjukat, és ha esetleg nincs rajtuk, akkor kétségbe vannak esve, hogy elszalasztottam a szerencsémet. Van, akinek ha a szerencsés tenyere viszketni kezd, akkor rögtön azon gondolkozik, hogy vajon mikor jön a postás, mikor hozza majd a pénzt, mert biztos pénzt fog állni a házhoz, és ha Isten tiszteleten viszket a tenyere, valakinek lehet már akkor nem is tud figyelni tovább. És fiatalok, valamint nem csak fiatalok, nagyon elterjedt bálványa a kabala. Érettségi előtt majd figyeljük meg, mindig megkérdezik a fiatalokat, hogy milyen kabalát fognak szorongatni a dolgozatírás közben. Testvérek, olyan felvilágosult világban élünk, annyira okosak és műveltek vagyunk, hogy több giga és terabájtnyi számítógépekkel milliárd számításokat végzünk el egy másodperc alatt. Meg tudjuk határozni üstökösöknek, bolygóknak az útját évtizedekre előre, mértani pontossággal. Fantasztikus dolgokat meg tudunk valósítani, feltérképeztük a DNS-t. És valaki azt el tudja hinni, hogy egy Kínában 5 forintért legyártott kis szőr akármit, amit itt megvesz 500-ért, az szerencsét hoz. hogy attól lesz szerencsés a napom, hogy megfogtam megfelelő időben a gombomat, hogy merre megy egy fekete macska? Borzasztó. Egy biztos, Istenhez nem méltó. Keresztény emberhez nem méltó viselkedés ez. Mert az az Isten, aki annyira szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, aki odaadta Krisztust a keresztre, hogy megváltson, nem tűrheti el ezeket a babonaságokat. És méltatlan ő hozzá, hogy Krisztus helyett, aki az életét adta értünk, ilyen ostobaságokban bízzunk. Méltatlan. Ezért hát nagyon fontos, hogy így, ilyen tekintetben is belenézzünk Isten igéje tükrébe, mérlegre tegyük életünket, hitünket, a mi élet gyakorlatunkat, és kérjük az Urat, hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te mindig egyenes, nyílt és őszinte vagy minden idők keresztjéneivel. Köszönjük, hogy amíg a földön jártál, akkor is egyenes, őszinte és nyílt voltál. Sokszor oly keménynek tűnik, ahogyan megnyilvánultál, de minden mellett is a szeretet határozta meg szavaidat. Urunk, köszönjük, hogy most is a 10 parancsolat tanulmányozása közben így szólsz hozzánk, határozottan, egyenesen, őszintén, nyíltan is, eközben nagy szeretettel. Köszönjük neked, Urunk, hogy arra akarod irányítani figyelmünket, hogy egyedül téged imádjunk és kövessünk. Segíts bennünket abban, hogy félre tudjunk lökni mindent, ami bennünket ebben akadályoz. És add, Urunk, hogy mindaz, ami csak babona, vagy vallásoskodás, vagy elképzelés, fikció, azt ki tudjuk törölni az életünkből, és egyedül téged kövessünk. Tudjuk azt, hogy ez nem a legkönnyebb feladat, hiszen téged követni, akit sohasem láttunk, aki nem állsz meg előttünk, csak a Biblián keresztül szólsz, vagy másképpen adsz kijelentést, nem egyszerű dolog. De mi mégis meg akarjuk harcolni a hit nemes harcát, tudni, érezni, tapasztalni akarjuk a te szeretetedet, kegyelmedet, vezetésedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy annak ellenére is türelmes vagy hozzánk, hogy mi sokszor megbotlunk, vétkezünk e parancsolat tekintetében is. Adorunk, hogy legyen készségünk megújulni, a mi életünket újra egyenesen és teljesen te rád bízni. Így könyörgünk azokért, akik tele vannak fájdalommal, reménytelenséggel, akár gyász miatt, akár betegség miatt. Könyörülj rajtuk, Urunk, és vedd ki kezükből mindazokat a hiába valóságokat, amiket a világ kíván, s add, hogy egyedül te légy, az ő szabadítójuk, megtartó, üdvözítő Istenük. És ugyanígy könyörgünk, Urunk, azokért, akik örvendeznek, a házasságot kötött fiatal párokért, azokért, akik a keresztség sákramentumának kiszolgálását kérték, áld meg őket, Urunk, és adj nekik is te irántad való elköteleződést, neked átadott életet. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.